mi végre felhajtsa azt a puhár óbort, amelynek színében és illatában már régóta gyönyörködött és megszólaljon, mint aki már régen vár elmondani valójával.
Nem szeretném, tisztel doktor úr, ha félre ismerni az öreg vártot és a házát. Mi becsületes, rendes polgáremberek vagyunk, mi familiáris emberek vagyunk, mi azt szeretnénk, ha tisztel doktor úr otthon találna nálunk. Ugye, Barlizi? Érezze magát nálunk jól, gondolja magára, hogy otthon van. Csak egyet kérünk, és ez az öreg várt Sámuel nagyon kérjöntől, hogy a kaput éjjel, nyitva ne hagyja.
Kavacki, miután már nem hallotta azt a nyugtalanító ebugatást, megengedte magának a következő kijelentést. Én nem járok el éjszaka, sem hozzám nem járnak éjszaka. Én és a kutyám ahhoz vagyunk szokva, hogy korán aludni menjünk. Az öreg várt Sámuelnek erre úgy felderült az arca, mint a most találkozott volna először az életében a boldogsággal. Ragyogó szemmel nézett a sajátságos Kavackira, és elfogódva kérdezte.
És a dalokkal?
Hogy van a doktor úr?
Barátja a daloknak, amelyeket a diákok fújnak az utcán és a kocsmákban.
Kavacki álmosan hunyorított.
Nem szokásom dalolni.
Majd mivel látta, hogy várt Sámuel, a boldogságtól magán kívül tipeg a pohárszékig, ahonnan a pókhálós plackot vette a kezébe, és neki feszíti az üveg fejének dugóhúzóját. Mindre ezt a nagy örömöt látta, a tunya Kavacki nem röstelkedett meg többé a következőkre kiterjeszkedni.
A zenét se szeretem ám, vart uram. Egyetlen hangszer, amit kedvelek, a kecske duda.
Mintha valami nagy változás történt volna azzal a pókhálós palackkal, amelyet felnyitásra vett elő az órásmester. A palack, mintha időközben haladékot nyert volna vart uramtól, érintetlen állapotban vándorolt vissza a pohárszék sarkába. Ott megállott mozdulattanul, mint valamely pincebeli kis szellem, aki az örök sötétségből napvilágra kerülve, elidegenkedve látja maga körül a föld feletti élet zajgását. Az öreg várt úr szomorúan tette vissza dugóhúzóját hosszú, másony mellénye zsebébe.
Kár, igazán kár, mondta lehangoltan. Lizi árfázni szokott esténként.
Kavacki, aki nagy figyelemmel kísérte a dugóhúzó eltűnését, ennyit jegyzett meg.
No, a árfának nem vagyok éppen ellensége.
Várt úr aggodalmai azonban korán sem oszlottak el. Valamelyes mozdulatot tett ugyan a bársony mellény felé, csontos hosszú ujjaival, de az arca borús maradt. Majd szégyenkezve, félig elfordulva kérdezte.
És az oboával hogy van, doktor úr?
Az oboát gondolom, amelyet néha fújni szoktam. Ha eszembe jutnak fiatalkorom emlékei. Kavacki összeráncolt a homlokát.
Megvallom, nem igen ismerem ezt a hangszert, ormogta habozva.
Az öreg várt Sámuelnek megcsillant vastag szemüvege.
Ó, ha nem ismeri, okvetlen megszereti, a legszebb hangja az oboának van, mély, szomorú, borús és ábrándos, hallgassa csak meg.
Szokatlan fürgessége nyitotta fel egy ódon diófa szekrény elzárt fiókját, és onnan sebesen elővette különös hangszerét. Néhányszor belefújt, majd valamely régi dalnak kezdetét fújta el, miközben szemét lehúnyta. Kavacki beleegyezőleg bólintott.
Jeles szerszám, mondta. No, ugye, megmondtam előre, kiáltotta az öreg órásmester.
Az oboa és a hárfa hangjai zavarják meg csupán ennek a háznak a csöndességét.
Csupán ezen ábrándos hangok töltik be, ezen vén falakat, és még sohasem panaszkodt emiatt egyik szomszédunk sem. Ön sem fog panaszkodni, doktor úr.
A következő percben az oboa visszavándorolt a régi fiók mélyére, és a dugó húzó is eleget tett kötelességének. A pince pókhálós szelleme ott vérzett el a sötét ebédlőben, a régi rézmetszetek alatt, amelyek barna rámáikkal mozdulatlanul fügtek a falakon. Egy nagy álló óra komolyan beszélgetett magában a sarokban, és ingáját olykor megvillantott a kis házikójában. Az ablak melletti kalitkában néha halkan füttyentett valamelyik rabmadár, mint a csupán arról akart volna meggyőződni, hogy még nem felejtett el a zenét. Valahol egy közeli toronyban reketten ütött a toronyóra. Az óra ütésre Vart Sámuel megmozdult az asztal mellett, és a zsebében lévő rézórát hamarosan összehasonlította a sarokban álló nagy órával, amely inkább valami öreg nagyapónak látszott, mint órának.
Mindig mondtam,
kiáltott fel az öreg várt.
hogy a heidelbergi órák nem járnak pontosan, íme itt a példa.
Miközben beszélt, gyorsan tipegett a sarok felé, ahonnan előhalászott egy vén botocskát, amely olyan pontosan kezdett el kopogni az öreg órás kezében, mintha már a világ kezdete óta egyebet sem tett volna, mint mindig-mindig kopogott volna. Ugyanabból a sarokból előkerült egy igen régi fekete kalap, amely mintha csak abban a percben kezdte volna magát igazán jól érezni, amikor az öreg órás fejére került, ahol kényelmesen elhelyezkedett, és a vénbotocska kopogva vitte el az ódivatú szobából a régi kalapot. Kavacki, de Nisder, amikor végre körülnézett, senkit sem látott mást, mint Lizit, aki félig lehúnyt szemmel üldögélt a csarokban. Ott ült a szőke, fehér arcú leány, és Kavackinak, az ördög igazodnál a férfiak észjárásán, egyszerre mindenféle régen látott képek merültek fel a lelkében. Bizonyos gyermekkori mesék jutottak hirtelen az eszébe, ahol a mesebeli leányok éppen így ülnek, mozdulatlanul az elátkozott várban, és várják megmentőjüket. Kavacki ettől a gondolattól annyira meglepődött, hogy szó nélkül kiosont a szobából, és csak akkor mert nyugodtan fellélegzeni, amikor odalen heverészett végre a földszinti szobában, kutyája társaságában. Szórakozottan simogatta lompos komondort, és gondolatai mindenféle kocogó vén botocskák körül kalandoztak, mint a vén rejtett ingájú órát is hallotta volna valahol, mint ahogyan a nagyanyó kötöttőinek zörgését halljuk a szomszédszobából. És mikor ezen túlesett már gondolataiban, az öreg órásmester fején kényelmesen elhelyezkedő régi kalapon is, valamint a furfangosan eltűnő és váratlan megjelenő dugóhúzón, akkor eszébe jutott a sarokban ülő, elátkozott herceg kisasszony. És akkor haragosan rúgta meg Poprádot, bár az semmi okot nem adott a rúgásra. Az ördög vigyen el, dörmögte. Legalább valami zenét tudnék játszani. És mert semmiféle zenéhez nem értett, elkeseredetten nézte sokáig a sarokban meghúzódó Poprádot, és dühösen megfenyegette. Összetöröm a fejed, ha még egyszer elszököl a háztól. És nem sokára ezután felvidulva hallotta a vén botocska kopogását, amint az utca felül a házba kanyarodott. Vartúr csendesen felnyitott az ajtót, és rejtelmes mosolyjal mondta. Ha kedve van, doktor úr, velünk töltheti az estét, ma zenélni fogunk. Kavacki de Nisder, aki sohasem kelt föl, fekvőhelyzetéből anélkül, hogy meg ne gondolta volna jó előre a dolgot, ezen alkalommal gondolkodás nélkül talpra ugrott, és megrázta a Vart Sámuel kezét. Imádom a zenét, mondta hevesen. Azután, miután Vartúr mögött bezárodott az ajtó, ismét kutyájára esett a tekintete. A lompos komondor, mint a gyanakodva meresztette volna rá szemét a sarokból, megfenyegette az öklével. El ne szökj ki a háztól, mondta. Tehát azon az estén zenézés volt a régi házikó ódon ebédlőjében. Kavacki pipája társaságában meghúzódott egy sarokban, s onnan komolyan hallgatta dalokat, amelyeket Lizi kisasszony hárfa kísérlet mellett énekelt. Csupa régi német dalok voltak, és Lizi teljes szívvel és lélekkel ábrándozva dalolta a régies melódiákat. Csinos alt hangja volt, és Kavacki lehúnyt a szemét a sötét sarokban, még pipáján is csupán azért szívott néha egyet-kettőt, hogy a pipa el ne aludjon. Vart Sámuel úr, az öreg órás, ragyogó szemüveggel nézett hol Lizire, hol Kavacki úrra. Meggyőződése szerint az angyalok sem hárfázhatnak szebben odafönn az égben, mint ahogy Lizi hárfázott. A hárfa sajátos hangjai, mintha egyenesen szívébe lopoztak volna, és az ottani kerekecskék között olyan zenebonát okoztak, amilyen zenebona némely óránál szokott előfordulni. Mikor Lizi megpihent, és a hárfa végső hangjai, mint valamely elmúlt álomnak emlékei bongtak, visszhangoztak, pillanatokig az ódon ebédlőben, és az ebédlőben lévő ódon és fiatal szívekben, Vártúr észrevétlenül úgy tette szájához az oboát, hogy megszólaltassa azon saját érzeményeit. Többnyire maga költötte azokat a dalokat, amelyeket fújdogálni szokott, és éppen ez volt annak is okozója, hogy már sok esztendő előtt kilépett a városi polgárzenekarból,